Magasságra. Az sebesült. Sose hagyod már abba a majszolást. Már csak egy darabka maradt, az is eltűnt. Induljunk! De a köd csak nem akar felszállni. Most már, hogy megtaláltuk a patakot, nem baj. Titti természetesen sajnálta az iránytűt. Ha a John kapitány nem is tudja rendbe hozni, Flint kapitány csak értett hozzá, és különben is mi az iránytű elromlása, ahhoz képest, hogy eltévednek, amikor a hajós inas rá van bízva. Rövid időre megismerkedett az izgalomnak azzal a fajtájával, ami Susant néha benszülötté változtatta. Hajós inas, a hét vége előtt újra Vadmacska szigetén leszünk. Most már szabad nekem is kormányozni a fecskét egészen egyedül, nem úgy, mint múlt évben. John megígérte, hogy egy ujjal se nyúl a kormányrúdhoz. És a fruskák is oda jönnek. 6 sátor lesz, ha az élelmiszer raktársátrat is beleszámítjuk, és a másik régi sátrat is felállíthatjuk vendégszobának. Vagy börtönnek, ha esetleg fogjuk a tejtünk. Bridget is jön, meg anyus. Flint kapitányt is meghívjuk, meg Mary Svensont. Mindenkit. Gyere, a hajó papagáj egész egyedül van, tüzet is kell gyújtanunk. Pisztrángostó nem lehet már messze. Nem, és onnan már semmi a táborig. Mentek tovább, egyre tovább. A pataknak hol az egyik, hol a másik oldalán, de mindig szorosan mellette és egymáshoz. A patak kezdett egyre hangosabbá válni. Igazi folyócska volt már, bár még elég könnyen átugorhatták, mintha egyszerre nagyon sietős volna neki. De a pisztrángos tónak még mindig semmi nyoma. Aztán egyszerre vége szakadt a vidámságnak. Nézd, mondta Roger, aki egy-két jarddal előbbre került. Ott egy fa. Átmegyek a túlsó oldalra. Itt nincsenek fák. De én jól látom, méghozzá egy nagy fa. S Roger már át is ugrott. A túlsó oldalon egy rövid jajkiáltással ért partot, pallába 2 kő között megcsúszott és kibicsaklott. Előre bukott, próbált fölkelni, de megint visszaesett a földre. Megütötted magad? Kérdezte Titti, átugorva a patakot. Alaposan, nem bírok fölkelni. De azért igazam volt, csak ugyan van itt egy fa. Ha Roger egyszer valamit a fejébe vett, semmi sem akadályozhatta meg abban, hogy arról beszéljen. A fára gondolt, mielőtt ugrott. Még mindig arra gondolt, amikor ott feküdt a patak mellett. Titti felnézett a magasba. Egy szálas fenyő, mint egy szürke szellem a fehér ködben ágaskodott fel előttük. Tittit a fa majd annyira izgatta, mint Rogert. A hangás rét tetején nincsenek fák. Well, de itt van. Jaj, hol fáj? A legjobbik lábam. Azt hiszem, eltörött. Ó, Roger. És a csokoládé is elfogyott. Ez nem lehet a mi patakunk, mert a fecske völgyi patak 2-szer ilyen széles, mint ez. És mi ezt követtük mérföldeken át, és én nem bírom megmozdítani a lábam. Ó, Roger. Titti ismét letérdelt mellé. Ugye nem fogsz visítani, amíg lehúzom a cipődet? Roger csendesen ült. Egészen megmerevítette magát, és egy nyilalást várt, de az nem jött. A cipő ott volt a matróz ujjai között, mielőtt még észrevette volna, hogy megoldotta a fűzőt. Nem hinném, hogy eltörött. Próbáld egy kicsit lóbálni. De az első lóbálási kísérlet azonnal visszahozta a fájdalmat. Júj, nem próbálom többet. Próbáld beledugni a vízbe. Bár csak itt volna a kormányos, ő mindjárt tudná, hogy mit kell tenni. A fiú átkúszott a köveken, és vigyázva belemártotta a lábát a kis patak vizébe. Hideg, de azért jól esik. Aj, csak tudnám, hol vagyunk, sóhajtott a matróz. Miközben kioldotta a hajósinas hátizsákját, és úgy helyezte el, hogy ráülhessen. Tudta, hogy Susan erre gondolt volna. Senki se tehet róla. Aj, csuda, vigye el ezt a ködöt. Halló, nézd csak azt a fát, mintha lélegezne. Úgy is volt, a fenyő lekkonyuló ágai ide-oda bólogattak a ködben, míg a törzse meg sem mozdult. Figyelj csak, figyelj, mindjárt itt a szél, mintha más zajt is hallanék. Igen, fejszecsapások, favágók. Júj, visított fel a fiú. Ne haragudj, de tulajdonképpen semmi baj, csak nagyon gyorsan megfordultam. Titti megnyolta a keze fejét, és kitartotta a levegőre, hogy megállapítsam, erről fúj a szél. A fák másik oldaláról. Nézd, a ködöt már egészen felszállt. Ugye megmondtam, bárcsak megvártuk volna. A matróz és a hajós inas látták, hogy olyan helyre kerültek, ahol még sose jártak. A hangás vidék szélén voltak, ami messze elnyúlt mögöttük az egyre ritkuló ködben. Előttük a talaj erősen lejtett az erdők felé, és a kis patak, amely idáig kalauzolta őket, szintén lebukott az erdőbe. Hol van a tó? Nincs itt tó, ez nem is a mi völgyünk. A köd mindig jobban emelkedett, úgyhogy az alacsonyabb dombok körvonalai már kiemelkedtek belőle. Ott egy hegy, pedig Dixon Farm körül nincsenek is hegyek. A hegy teteje lassan kiemelkedett a földből, és a hajósinas és a matróz egyszerre kiáltottak föl, hisz ez Kanzenjunga. Hát akkor az iránytű mégse romlott el, a patak ment rossz irányba. De még mi nem. Úgy látszik, egész megfordultunk a ködben. Titti lefektette az iránytűt a földre. Hogy megyünk haza? A matróz egy percig arra gondolt, hogy megfordul, és visszamegy arra a helyre, ahonnan kiindultak, hogy megtalálja a fenyő toboz nyomokat. De a következő percben már tudta, hogy ez kivihetetlen. Ott volt Roger, aki meg se tudta mozdítani a lábát. Ő maga nem tudja cipelni. Az se biztos, hogy megtalálja a fenyő tobozokat, meg aztán újból leereszkedhet a köd. Mit csinál a Susan az ő helyében? A matróz tudta, hogy egyetlen eljárás lehetséges, segítséget kell kérni a benszülöttektől. Csak az a kérdés, milyen benszülöttekre fog akadni. A fejszecsapások hangja újra elérte az erdőből, már határozott. Én lemegyek ide az erdőbe, én meg se tudok moccanni. Meg kell itt várnod, amíg segítséget hozok. Egyedül? Ide néz, Roger, én megyek és megkeresem a favágókat. De én nem akarok egyedül maradni, Roger mondta Titti most már szigorúan. Ne felejtsd el, hogy te egy hajós inas vagy, és már nem is vagy a legénység legfiatalabb tagja. Persze, hogy nem. Itt van a hajó, bébi. Well, ez az, amit mondani akartam. Nincs veszteni való időnk. Már ott kellene lennünk a táborban. Mindjárt beesteledik. És a papagáj tegnap este óta éjszakai sötétségben kuksol a barlangban. Roger összeszedte magát. Ugye nem lesz semmi baj veled, én sietek, ahogy csak tudok. Igen, igen, uram. Van egy darab csokoládé a hátizsákon bal zsebében. Csak akkor eszem, ha nagyon éhes leszek. Titti lecsapta mellé a hátizsákot, és nekivágott az erdőnek. A hajós inasnak, amikor a matróz eltűnt a fák között, egyszerűen alábszállt a bátorsága. Majdnem utána kiáltott, de aztán még idejében meggondolta magát, aztán arra gondolt, hogy húhog egyet annak jeléül, hogy ő még mindig hajós inas, és nem fél semmitől. De azután eszébe jutott, hogy esetleg Titti nem érti meg, mit jelent a húhogás. Még azt hiheti, hogy visszahívja. Az meg nem volna jó, mert akkor meg újra el kellene indulnia. Nem, itt nem volt egyéb hátra, mint elkészülni mindenre. Például a medvékre. Ez éppen arra való erdő. Vagy talán farkasok? Hát a medvék és farkasok eddig elmulasztották a jó alkalmat. Mikor a matróz és a hajósinas előre tört a ködben, már is rájuk támadhattak volna minden előzetes figyelmeztetés nélkül. Még csak dörmögniük se kellett volna. Csak az állkapcsaikat csattogtatni. Ez kellemetlen gondolat volt. Roger összeszedett néhány darab követ, oda tette a keze ügyébe. Azután újra megvizsgálta a sebesült lábát, és úgy találta, hogy most, amikor egyedül van, mintha kevésbé fájna, mint amikor valaki más is mellette volt, és azt leste, hogy ugye nem fáj neki jobban, mint amit el tud viselni. Azért így is eléggé fájt, de talán tud lábak nélkül is járni. Telemelkedett a kezein, azután újra leengedte magát. Sok időbe tellene így előre haladni, de nincs is rá szükség. Kényelmes vackot készített magának, elhelyezte mind a két hátizsákot. A földön és köveivel együtt, oda csúszva, kényelmesen elhelyezkedett rajtuk. A patak is olyan közel volt, hogy könnyen meríthetett magának ivóvizet. Igaz, az efféle csúszkálás nem nagyon használ a nadrágja ülőkéjének, de ez semmi ahhoz képest, amit a nadrágtörőn kellett elszenvedni a fecskebölyben. Mary Svensson, amikor utoljára megfoltozta, olyan erős foltot használt, hogy szerinte kibír kettőnél több lecsúszást is. Erről újabb sötét gondolata támadt. Most, hogy a lába így megsérült, többé nem csúszkálhat majd a nadrágtörőn, még ha bőrből volna is a nadrágja ülőkéje. Még egyszer szemügyre vette sebesült lábát, és amikor látta, hogy egy helyen kék és zöld lett, arra gondolt, hogy az biztosan nagyon fájhat. De hamarosan rájött, hogy nincs ez így. Eszébe jutott néhány történet a sebesültekről, akik elájultak a fájdalomtól. Ugyanhogy csinálták? Hátra pottyan, de a hang a boga megcsiklandozta a nyakát. Ájuláshoz simább helyet kellett találnia. Addig ficánkolt, ami kényelmesen elterülhetett teljes hosszában, azután nagyszerű formában felkészült az ájulásra. És amikor már úgy gondolt, hogy első rangúan csinálja, lassan lélegzett, szemét szorosan összezárta, akkor történt valami, amire nem számított. Előző nap az Amazon folyam felé való masírozás előtt nagyon korán kelt föl. Ma reggel a feleúti táborban szintén korán ébredt. Sok minden történt vele azóta, és most minden előkészület nélkül azonnal elaludt.